Kedves barátaim, a Gitin traktátus 11-es lapja fog következni, és a 10-es lap mistáját fogjuk értelmezni, úgyhogy gyorsan ismételjük át, hogy miről is volt szó a misnában. Misna azt mondta, Misna azt mondta, hogy minden dokumentum, minden okirat, ami pogánybíróságon készül, áfa pisekhai szpem övdéke havim, annak ellenére, hogy az okirat aláírói maguk is pogányok, kserim, ezek elfogadhatóak és érvényesek. Chucmi gitei nasim és ichluriabadim, kivéve a válólevél, illetve a felszabadító levél okiratait, amelyek ez esetben nem kóserek, nem elfogadhatóak. Simon pedig azt mondta, hogy ezek is elfogadhatóak, ezek is érvényesek, és mikor mondta azt, vagy mikor merült az föl a tanházban, hogy ilyen dokumentumok ne legyenek érvényesek, csak akkor, hogyha az nem egy hivatalos bíróság előtt készült, hanem valamilyen néhány gyöjtőz, tehát valamilyen hozzá nem értők által. Oké, tehát akkor összefoglalva, a Talmud azt az érdekes megállapítást teszi, hogy egy okirat akkor is elfogadható és jogerős, hogyha nem egy zsidó bíróság előtt készült, és hogyha az aláírók sem voltak zsidók. De kivételt képez ez alól a válólevél okirata. Rabbi Simon pedig azt mondja, hogy a válólevél okirata is jó, az is érvényes, annak ellenére, hogy egy nem zsidó bíróság előtt készült. Mi a dolog mögött a logika? Alapvetően kétfajta okirat van. Normál esetben egy okirat, egy szerződés, legalábbis a zsidó jog szerint, nem konstatálja, vagy nem létrehozza a magát a jogi aktust, hanem csak hírt ad az adott aktusról, jogi aktusról. Tehát, hogyha valaki például vesz egy ingatlant, akkor a zsidó jog szerint maga a pénz átadása, illetve valami más jogi aktus, amiben most nem fogunk belemenni, az, ami létrehozza az ingatlan adásvételt, és a szerződés az csak a bizonyítása, vagy a bizonyítéka annak, hogy az valóban létrejött. És a legtöbb okirat az ilyen. De a legtöbb okirat az nem létrehozza a jogi aktust, hanem csak hírt ad a jogi aktusról. És ennek megfelelően ezért mondja a Misna, hogy ezekben az esetekben, ha egy pogánybíróságon is készült az adott okirat, feltételezzük, hogy tekintettel arra, hogy állandó bíróságokról van szó, akik saját magukkal szemben hitelesek akarnak lenni, nem feltételezzük, hogy kiadtak volna egy olyan dokumentumot, ami egy hazugságot tartalmazna. Tehát, hogy azt írják le ebben a dokumentumban, hogy létrejött egy adásvétel, akkor feltételezhetően valóban létrejött az adásvétel, nem feltételezzük egy állandó bíróságról, hogy egy tiszta, szintiszta hazugságot vetnének papírra. Ugyanakkor viszont azok a dokumentumok, azok az okiratok, amelyek nem híradásai egy jogi aktusnak, hanem a létrehozói a jogi aktusnak, ezek a dokumentumok, mint például a válólevél, ahol maga a dokumentum, a válólevél megírása és utána a válólevél átadása az, ami magát a elválasztást létrehozza, az ilyen dokumentumok értelemszerűen nem érvényesek, hogyha a pogánybíróság és pogány aláírók által készültek. Ugye miért nem érvényesek? Azért, mert nem olyan emberek készítették, akik maguk is a házasság és a válás Tóra által leírt szabályainak megfelelően élnek, vagy annak szabályait magukra vennék. És ezért a válásnak ez a dokumentuma, az nem tud érvényes lenni, hogyha pogánybíróság előtt készült. Ez a bölcsek véleménye. Rabbi Simon pedig valamilyen oknál fogva azt mondja, hogy ettől függetlenül az ilyen válólevél okirat is megfelelő és elfogadható, annak ellenére, hogy pogány bíróság előtt készült. Most Rabbi Simon véleményét fogjuk mélyebben megnézni, és fogjuk próbálni megérteni, hogy tulajdonképpen miért és hogyan mondhatja azt, amit mondott. Most a 10-es lap legvégén tartunk, és a Talmud azt kérdezi, hallábbék Krisztus Ninu, hogyan lehetséges, hogy Rabbi Simon szerint a pogány bíróságon készült válólevél az elfogadható és érvényes, amikor azok, akik készítették, azok nem tartják magukra nézve kötelezőnek a Tórában előírt házassági és válási szabályokat. Tehát akkor hogyan lehetséges, hogy az általuk készült, készített válólevél az megfelelő lenne? Amarabi Zeira, Jarad Rabbi Simon lesi Tosso és Rabbi Lezer. Rabbi Zeira úgy magyarázta, hogy Rabbi Simon azért állítja, hogy ezek a várólevelek is érvényesek, mert ő Rabbi Lezer véleményét követi. Mit mondott Rabbi Lazar? Nem Rabbi Lezer, hanem Rabbi Lazar. Mit mondott Rabbi Lazar? De Amar Eidem Szira Kárti. Rabbi Lazar az a véleményem volt, hogy a válólevél hatáját az nem az aláíró tanuk, hanem az átadást látó tanuk teszik meg. Ugye ez egy visszatérő vita a Talmudban, a Gitin traktátusban, hogy a tanuk, akik tanúsítják a válást, itt két pár tanú is van, ugye vannak a tanuk, akik aláírják a válólevelet, és vannak a tanuk, akik látják, hogy a válólevelet átadja a férj, vagy a férj megbízottja a feleségnek, vagy a feleség megbízottjának. Ugye ez a két tanú, aki aláír, és a két tanú, aki látja az átadást, az nem feltétlenül ugyanaz a két tanú. És a vita a Talmudban az, hogy melyik a... Ugye minden jogi aktushoz két tanú kell a zsidó jogban, de itt az aláíró, vagy az átadást figyelő, és azt tanúsító tanúk a lényegi tanúk. Rabbi Lazar azon a véleményem van, hogy a lényegi tanúk azok az átadást figyelő tanúk, az átadást konstatáló tanúk, és azért független attól, hogy kiírta a válólevelet, és kiírta alá azt a válólevelet, akkor is, hogyha az aláírók személye akár pogány, de tekintettel arra, hogy nem ők a lényeg, hanem a lényeg az az, akik látják a válólevél átadását, ezért az ilyen válólevelek is, amelyek pogány bíróságon, pogány aláírókkal készültek, érvényesek tudnak lenni, hiszen a lényeg, hogy két zsidó tanú előtt legyen átadva a válólevél. Azt kérdezi a Talmud, ve amarebe abba, majderebe lazerbe mzújjef, tajhe se passzul. Ez nagyon jól hangzik, de van egy probléma, hogy bár Rabbi Lazar azt mondta, hogy a lényeg az a átadást figyelő és azt tanúsító tanúk, ettől függetlenül ő mire gondolt? Arra, hogyha mondjuk nincsenek aláíró tanúk a válólevelen, akkor az nem probléma, mert a lényeg, hogy legyenek tanúk, akik látják, hogy a válólevél át lett adva. De ettől függetlenül Rabbi Lazar is azon a véleményem volt, hogy bár a mondjuk aláírók nélküli get, az aláírók nélküli válólevél az kóser, de ez nem azt jelenti, hogy a tanúskodásra alkalmatlan tanuk által aláírt válólevél is kóser lenne. Még egyszer. De mit mond Rabbi Lazar? Rabbi Lazar azt mondja, hogy a lényeg, ahol valóban a tanúskodásra szükség van, az az, amikor a válólevél átadásra kerül. És ezért, hogyha a várólevelen egyáltalán nincsenek tanúk, az nem probléma, mert nem a Eide Hasima, nem az aláíró tanúk a lényeg, hanem a get átadását figyelő tanúk. Nem a várólevél aláírói tanúk, a várólevelet aláíró tanúk személye a lényeg, hanem a várólevelet átadását figyelő tanúk személye a lényeg. De ettől függetlenül Rabbi Lazar azt mondta, hogy ez mikor igaz, csak akkor, ha mondjuk nincsenek tanúk a válólevele. De vannak tanúk, de azok a tanúk tanúskodásra alkalmatlanok lennének. Akkor a várólevél, mizujaf mitajhaj, olyan, mintha belülről lenne romlott, belülről lenne érvénytelen, hiába a lényeg, hogy az átadást figyelő tanúk személye egy tanúskodásra alkalmas társaság legyen, mivel vannak aláírói a getnek, és ezek nem lehetnének kóser tanúk, ezért a várólevél ilyen esetben érvénytelen. Akkor a mi esetünkben is ez így van, hiszen miről beszélünk? Kik az aláírói a getnek? Pogányok. A pogányok nem lehetnének tanúi a várólevélnek, és ezért, ha ők írták alá a várólevelet, hiába az átadás az két kóser tanú előtt történik, az a get, az úgynevezett mizujaf mitojhaj, az olyan, mintha belülről lenne romlott, belülről lenne érvénytelen, és ezért Rabbi Lazar is érvénytelennek tekinteni. Ugye, mi az oka ennek különben? Tehát, hogyha Rabbi Lazar amúgy azt mondja, hogy a lényeg az az, hogy az átadást figyelő tanúk, azok kóser tanúk legyenek, akkor mi a probléma azzal, kit érdekel, hogy ki írta alá, vagy egyáltalán aláírta valaki a getet? Miért mondja azt Rabbi Lazar, hogyha nem írta alá senki a getet, akkor az jó, mert a lényeg, hogy akik előtt átadásra kerül a get, azok legyenek érvényes tanúk. De ha valaki aláírta azt a getet úgy, hogy nem írhatta volna alá, mert a tanúskodásra alkalmatlan személy, akkor az a get már nem jó. Miért lenne rosszabb, mint egy aláírás nélküli get? A válasz erre az, hogy Rabbi Lazar úgy gondolta, hogyha megengednénk, hogy a tanúskodásra alkalmatlan személyek, mondjuk például a két közismerten bűnös személy, aki amúgy a tanúskodásra nem lenne elfogadható. Tehát két bűnös személy aláírja a getet, akkor hiába a Tóra szabálya szerint valóban a lényeg az, hogy ki előtt kerül átadásra a get, meg lenne a veszélye annak, hogy esetleg félreértés legyen, és a két tanú, aki aláírta, ő előtte legyen az átadás is később. És az viszont probléma lenne, mert ők nem lehetnének tanúk. Az emberek, akik látták, hogy ők aláírták a getet, azt gondolnák, hogy na jó, hogyha ők aláírhatták, akkor már át is lehet adni előttük a getet. És ezért azt mondta Rabbi Lazar, hogy jobb egy aláírás nélküli get, amit aztán átadnak két tanúskodásra alkalmas személy előtt, mint hogyha van egy getem, amit aláírtak olyanok, akik a tanúskodásra alkalmatlanok lennének. De most, hogyha ez így van, akkor a mi esetünkben nem magyarázhatjuk úgy, hogy Rabbi Simon, aki azt állította, hogy egy pogány bíróságon, pogány tanúk által aláírt get, az kóser, nem magyarázhatjuk úgy, hogy ő azt azért mondja, mert Rabbi Lazar véleményét követi, aki azt mondja, hogy a lényeg, hogy az átadás kóser tanúk előtt történjen, hiszen Rabbi Lazar is ennyit ért, hogy mert zújjaf mi tajhaj, egy get, ami belülről romlott, mert az aláírói tanúskodásra alkalmatlan személyek, az egy érvénytelen get, mert attól tartunk, hogy a aláírók előtt legyen, lesz majd később az átadás is félreértésben. Azt mondja, a Talmud, ahogy májász kinnam, mert Seamus Mufhakin. Azt mondja, a Talmud, érdekes választ, azt mondja, miről van itt szó? Arról, hogy az aláírók, akik alkalmatlanok lennének amúgy a tanúskodásra, hiszen pogányok, olyan nevű aláírók, akikről egyértelmű, és mindenki tudja, hogy pogányok. És ezért senkinek nem jutna eszébe, hogy ő előttük legyen átadva a get. És ezért ebben az esetben Rabbi Lazar nem tartana attól, hogy az aláírók előtt lenne majd az átadás is, és ezért nem tenné az aláírók személye miatt, nem nyilvánítaná érvénytelennek az ilyen getet, hanem azt mondaná, hogy mindegy, hogy ki írta alá, a lényeg az, hogy majd két kóser tanú előtt legyen az átadás. Tehát, hogyha kifejezetten olyan nevű tanúk írták alá getet, akiknek a nevéből is kiderül, hogy ezek pogányok, és nem zsidók, akkor nem lenne probléma, mert senkinek nem jutna eszébe, azt mindenki tudja, hogy két pogány ez nem alkalmas arra, hogy a várólevél átadásának tanúja legyen, és ezért senkinek nem jutna eszébe, hogy előttük adják át a getet, és ezért Rabbi Lazar is elfogadná, hogy a get az kóser. Amarav papa, Eichidami Seamus Mufhakin. Oké, kit tekintünk, vagy milyen nevet tekintünk egyértelműen pogány névnek. Most egy kis betekintést kapunk a 1500 évvel ezelőtti babiloniai nevekbe. Amarav Pabaki Gajn, Hurmiz, Abudina, Bársiptai, Bárkidrai, Baati, Nakim, Una. Ezek olyan nevek, amelyeket egyértelműen csak pogányok használtak, ilyen nevű zsidók nem voltak. És hogyha ilyen nevűek írták alá getet, akkor pont azért, mert egyértelműen pogány nevük van, ezért Rabbi Simon ezt elfogadhatónak találta, mert azt mondta, hogy hát ilyen nevűek mellett senkinek nem jutna eszébe, hogy ezek előtt is legyen az átadása a getnek, és tekintve, hogy a getnek a lényege az átadás, és nem az aláírás, ezért ezek a getek még érvényesek, átadhatók, hogyha két kóser tanú előtt kerülnek átadásra. Azt mondja a Talmud, Aval sem és én muf hakim, máj, loj. Azt mondja a Talmud, aha, tehát akkor, hogyha nem egyértelműen pogány nevekről beszélnénk, akkor az már nem lenne igaz, hogy az ilyen nem zsidó bíróság előtt készült get, az kóser lenne. Mikor kóser ezek szerint egy pogány bíróság előtt készült get? Akkor, hogyha az aláírók a nevük alapján egyértelműen megállapítható, hogy pogányok. De hogyha a nevük alapján nem egyértelműen megállapítható, hogy pogányok, akkor nem lenne kóser a get. Miért nem lenne kóser? Mert attól tartanánk, hogy esetleg ő előttük is legyen átadva a get, mert nem tudnánk egyértelműen, hogy ők pogányok, és ebből aztán egy félreértés lenne, és ezért az ilyen get az érvénytelennek számítana. Azt mondja, Talmud, Ihachen, de Tani Seifalai Huszkorel, ez más, nászom, hegyet, Liflög, vagy Lisznabidida, bár medvarim a murimbe, sémőszem, ufakim, vagy esélyszó, akim, loj. Azt mondja, Talmud, várjunk csak. Tehát akkor különbség van az olyan get, ami nek az alá, egy olyan get, ami ugye pogány bíróság előtt készült, és az aláíró is egyértelműen pogányok, és az olyan get között, aminek az aláírói pogányok ugyan, de nem egyértelmű a nevükből, hogy pogányok. Tehát akkor van egy ilyen különbség a kétfajta get között. A Misnánk nem ezt említette, mint különbség, hanem azt említette, mint különbség, hogy különbség van az olyan okirat között, ami egy fix pogánybíróság előtt készült, és az olyan okirat között, ami nem fix pogánybíróság előtt készült. Tehát akkor, ha a különbség az nem csak a között van, hogy fix, állandó pogánybíróság előtt készült, vagy nem állandó pogánybíróság előtt készült, hanem a között is van, hogy az aláírók nevei egyértelműen pogányok, vagy nem egyértelműen pogányok, akkor miért nem vette ezt a különbséget be a Misna a szabály leírásába? Azt mondja, Talmud, Achinami Kalmán. Talmud, de így kell érteni, amit a Misna mond. Van med, van imen murim, és én muszmuk hakim. Úgy kell érteni, amit a Misna mond, hogy mikor mondta azt Rabbi Simon, hogy a állandó pogánybíróságon készült vállólevél is elfogadható, akkor, hogyha az aláírói ugyan pogányok, de a nevükből egyértelműen kiderül, hogy pogányok. Ávalbe sejmű sejmú fakim, de hogyha olyan azok az aláírók, hogy a neveikből nem derül ki egyértelműen, hogy pogányok, akkor nászake misi nászöbe hegyőjtüb szulim, akkor olyanná válik az az okirat, mint minden más okirat, ami viszont nem állandó pogánybíróság előtt készül, ami viszont érvénytelen. Ez egyik lehetséges válasz, hogy hogyan tudjuk Rabbi Simonnak ezt a kitételét, ezt a véleményét belemagyarázni a Misna szövegébe. Egy másik lehetséges magyarázat, Ibai Széma, Széfa szan le gitem mamen. Valójában a Misna végén, amikor azt mondja, hogy melyek azok az okiratok, amelyek megfelelőek, és melyek azok, amelyek nem, és erre mondja azt, hogy hát amikor azt mondtuk, hogy nem megfelelőek a pogány bíróságon készült okiratok, akkor az csak arra vonatkozott, amikor nem egy állandó bíróság előtt készültek. Ez már a Misna végén visszatér a bölcsek véleményéhez, akik különben az az állásponton voltak, hogy eleve a várólevél az egy kivétel, és az bármilyen módon is, de ha a pogánybíróság előtt készül, az érvénytelen. És mit mondanak? A szan le gite mamain, ők itt visszatérnek általában az okiratok témájára, és azt mondják, hogy kamárlai húszkörök, itt van, mint a pszulim, mert ez más rászom ehegyet, hogy mikor merült föl az a tanházban, hogy a bármilyen anyagi dolgot rendező okirat vagy szerződés az érvénytelen legyen, csak akkor, hogyha nem egy állandó bíróság előtt készült, hanem egy átmenetileg felállt bíróság előtt. Oké. Akkor szeretném, akkor tisztázzuk, még egyszer mit mondtak a bölcsek, és mit mondott Rabbi Simon. A bölcsek azt mondták, hogyha egy állandó bíróság előtt készült egy okirat, akkor is, hogyha az okiratnak az aláírói is, nem csak a készítője, hanem az aláírói is pogányok, az okirat kóser. Ugyanez, mondták a bölcsek, nem igaz a vállólevélre. A vállólevél nem kóser, hogyha pogánybíróság előtt készült, és pogányok az aláírói. Jött Rabbi Simon, és azt mondta, hogy de, a vállólevél is kóser. Abban az esetben, hogyha a vállólevél aláírói pogányok, és egyértelműen kiderül, hogy pogányok a nevükből. Mert ez esetben nem kell attól tartanunk, hogy előttük lesz majd a vállólevél átadása is, hanem mindenki tudja majd, hogy az átadást a két kóser zsidó tanú előtt kell átadni, és mert lényeg az átadás, és nem az írás, a vállólevél hatálya szempontjából, ezért nem érdekel minket, hogy kik az aláírók, mondja Rabbi Simon. Oké. Okay. Most a témával kapcsolatosan egy brájtát fogunk idézni. Tánya, mert ebből Lazab, Rabbi Jaiszi, tanultuk egy brájtában, hogy azt mond, mesélte Rabbi Lazab, Rabbi Jaiszi, hogy hogyan is történt Rabbi Simon és a bölcsek vitája. Káha, mert Rabbi Simon, lecha chamin be Cidon. Azt mondta Rabbi Simon a bölcseknek Cidonban. De én nehlek úr, Rabbi Akiva, vagy a chamim el kollastar, és a élim bár kényse, vagy a chamim, és a áfalpisek, és a chamim, és a chamim, a filogite, a nosim, és a kravonim, de én nehlek úr, ez más, a nászom, a hegyőt. Azt mondta Rabbi Simon a bölcseknek, ugye a mi Rabbi Simonunk, aki a Misnában is szerepel, azt mondta a bölcseknek, tudjátok meg, hogy volt ugyanez a vita Rabbi Akiva és a bölcsek között egy nemzedékkel előttünk. És ők is vitatkoztak arról, hogy egy pogánybíróság előtt készült okirat, az kósere vajon vagy sem. A vita, mondta Rabbi Simon, csak arról az esetről szólt, bizmánsen nászöbe hegyet, hogyha a okirat az nem egy állandó bíróság előtt készült, hanem csak egy átmenetileg fölállt bíróság előtt. És ez esetben, és Rabbi Akiva Machsir, ez esetben Rabbi Akiva annak ellenére, hogy nem egy állandó bíróságról beszélünk, Rabbi Akiva az ilyen okiratokat érvényesnek tekintette, ha hamim paiszlim, és a bölcsek viszont azt mondták, hogy ilyen okiratok nem jók. Miért? Mert ez egy átmeneti bíróság, és itt nem vagyunk benne biztosak, hogy nem írnának le valamit, ami hazugság ezek a pogánybíróságok. De Hucmé, Gitén, Nasim és Ikhurja Vadim, de itt is a bölcsek azt mondták, hogy nem érvényesek az ilyen okiratok, de a vállólevelek, illetve a felszabító levele a szolgának, az ez esetben is kóser, még a bölcsek szerint is. Ugye miért? Ugye mert az az ásponton voltak, vagy legalábbis Rabbi Simon szerint azon az ásponton voltak ők is, hogy a lényeg az az átadás, és azért, hogy hogyan készült ott a get, és kikérták alá, az teljesen irreleváns. Tehát, mit mond ezzel Rabbi Simon? Úgy ugyan volt egy vita Rabbi Akiva és a bölcsek között, egy nemzedékkel előttünk, hogy a pogánybíróságon készült okiratok kósereke vagy sem, de eleve ez a vita nem az állandó bíróságról szólt, hanem az átmeneti bíróságról. Az állandó bíróságon mindenki egyetértett, hogy minden okirat érvényes, a vállólevél is. És még az átmeneti bíróság kapcsán, kifejtett vita kapcsán is, ahol vita van Rabbi Akiva és a bölcsek között, és Rabbi Akiva azt mondja, hogy minden okirat kóser, a bölcsek azt mondják, hogy nem kóser, nem érvényes, de még a bölcsek is elismerik, hogy a get, a vállólevél az érvényes. Miért? Mert a lényeg az átadás, és nem az írás. És ebből vezette le Rabbi Simon, hogy a vállólevelek is kóserek, hogyha ha más nem egy állandó pogánybíróságról van szó. Ebben Simon Gamlielei mi? Af éluk sérim be makrim, se én is szöl hajszmin. Af makrim se is szöl hajszmin, laj. Erre azt mondta Rabbi Simon ben Gamliel, mikor igaz az, hogy még a bölcsek szerint is, ha egy pogány bíróságon készült egy get, akkor az érvényes. Miért? Mert a lényeg az az átadás, és nem az aláírás. És csak abban az esetben érvényes, hogyha egy olyan helyről beszélünk, ahol a pogány bíróság nem hagyta, hogy az előtte készült okiratoknak az aláírói, tanúi, azok zsidók legyenek. És azért biztosak lehetünk benne, hogy az aláírók pogányok voltak, és eszünkbe se jutna, hogy előttük történjen az átadás. Ávodban ma kém sem misztral hajszmim, de egy olyan helyen, ahol hagyják, hogy zsidók is akár aláírhatnak egy okiratot a pogánybíróságon, ott egy ilyen helyen készült, pogánybíróságon készült várólevél, az már nem érvényes. Miért? Mert nem tudhatjuk biztosan, hogy az aláírók pogányok voltak, vagy nem voltak pogányok, és ezért azt tévedésből megengednénk, hogy az aláírók személye előtt történjen maga az átadás is. És ezért a bölcsek megtiltották. Tehát egy olyan helyen, ahol nem csak pogányok írnak alá pogánybíróság előtt, hanem zsidóknak is megvan írva, hogy aláírjanak pogánybíróság előtt, az ilyen helyen készült get, az nem lenne érvényes. Azt mondja, Talmud, makrömségi szölha iszmin, nami ligzere attu makrömségi szölha iszmin. Azt mondtam, hogy várjunk csak. Hogyha ez így van, akkor miért nem megyünk tovább? És miért nem mondjuk azt, hogy ha az olyan az olyan aláírókat, akiknek a neve egyértelműen pogány, mégis megtiltjuk az olyan nevűek miatt, akiknek nem egyértelműen pogány a neve, mert olyan nevük van, amit zsidók is és pogányok is használtak. Miért? Mert attól tartunk, hogy valaki nem fogja tudni, hogy biztosan pogányok, és ezért előttük fogja átadni a getet, és emiatt az olyan nevűeket is megtiltjuk, akiknek egyértelműen pogány a neve, akkor ugyanígy meg kéne tiltanunk az olyan helyen készült geteket, ahol csak pogányok írhatnak alá pogánybíróság előtt, amiatt, hogy vannak olyan helyek, ahol nem csak pogányok írhatnak alá pogánybíróság előtt. Miért nem mondjuk így? Azért a Talmud sema machlif, asszalai machlif. Azért a Talmud nem, ezt itt nem rendeljük el, miért? Mert bár az egyértelműen pogány nevűeket megtiltjuk a nem egyértelműen pogány nevűek miatt, azokat a helyeket, ahol csak pogányok írnak alá, nem tiltjuk meg az olyan helyek miatt, ahol nem csak pogányok írnak alá. Miért? Mert két nevet össze lehet cserélni, nem egyértelmű, hogy egy név az egyértelműen csak pogány név vagy sem, de két helyet nem lehet összecserélni, és azért tudom, hogyha ott csak pogányok írnak alá, akkor az csak pogány lehet, míg egy másik helyen, ahol nem csak pogányok írnak alá, az nem feltétlenül pogány lehet. Oké. Nagyjából ezt a kérdést most lezártuk. De a következőben is egy pár olyan esetet fog említeni a Talmud, amikor egy pogány bíróságon készült okiratnak a érvényessége volt a kérdés. Ravina szavallák surébe kunfi assza de armai. Ravina a következőt gondolta. Ha igaz az, hogy egy állandó pogány bíróságon készült okirat az érvényes. Miért? Mert nem feltételezzük egy állandó bírósággal, hiába pogányok. Nem feltételezzük róluk, hogy egy hazugsághoz adnák a nevüket. De Vina azt gondolta, hogy volt egy nem állandó bíróság, de egy nagy VIP társaság kiemelt státuszú emberek által létrehozott átmeneti bíróság, aminek előttük készült okiratait, Ravina azt gondolta, hogy ugyancsak érvényesnek lehet tekinteni, Mert bár nem egy állandó bíróságban van szó, viszont mivel közismert, közéletileg ismert emberek voltak, akik a bíróságot létrehozták, bár pogányok voltak, megint csak nem lehet róluk feltételezni, hogy a hírnevük vesztése mellett engednék, hogy valami, ami hazugság, az leírásra kerüljön. És ezért a Vina azt gondolta, az ő okirataikat is érvényesnek lehet tekinteni. Amelé Ráfra, már Kajszná, azt mondta neki, Ráfra, ezt nem lehet elfogadni, mert a Misnában egyértelműen Arkoisz, tehát egy állandó bíróság az, ami megengedettnek számít. De hogyha ez nem egy állandó bíróság, akkor hiába bármilyen kiemelt státuszú emberekből állt a bíróság, nem mondjuk azt, hogy ők nem adnák a nevüket egy hazugsághoz. Oké. Okay. Következő eset, nán, amar ravahai starapar szol, de már szol, de misztré nihalébe apészádiszről, meg binnbe bibné hari. Rava következőt mondta. Volt egy perzsa nyelvű okirat, amit zsidók előtt adtak át. Tehát az átadást konstatálták zsidó tanuk. És az okirat, ez valamilyen adásvételről szólt. Akkor ezzel az okirattal be lehet hajtani az okirat tárgyát, de csak nem zálog alá vont ingatlanból. Hogy értsük, hogy miről van szó. Ugye régen, és nagyon hasonló volt a helyzet, mint manapság, hogy ha volt egy ingatlanod, akkor az lehetett terhes vagy tehermentes. Egy tehermentes ingatlanból bármit be lehet hajtani. Egy terhes ingatlanból már nem. Tehát, hogyha te eladtál egy ingatlant valakinek, hiába nekem korábban tartoztál, csak különleges esetekben mehetek, és hajthatom be attól, akinek eladtad az ingatlant. Egy terhelt, köszönöm szépen. Terhelt ingatlanból kevésbé tudnék behajtani. De mégis a szabály az az, hogyha az adásvétel, vagy az ajándékozás, vagy a kölcsön, aminek a fedezetét én most megyek behajtani tőled, aki már megvetted ezt az ingatlan, én ezt behajthatom, mert a szerződésnek, amiben én kölcsön adtam, vagy amiben én ajándékba kaptam azt az ingatlant, amit most eladtak neked később, stb. Ennek a szerződésnek híre van. És tekintve, hogy híre van, ezért neked nem lett volna szabad ezt az ingatlant megvenned, mert kellett volna, hogy halljál róla, hogy az ingatlan az már felém terhelt. Mit mond itt Rave? Rave azt mondja, hogy bár normál esetben egy adásvételi szerződés alapján lehet bármilyen ingatlant, amely ingatlan ennek a szerződésnek a fedezetéből szolgált behajtani, akkor is, ha közben azt az ingatlant terhelték, vagy eladták, és így tovább. Egy olyan szerződés, ami perzsául volt, ugyan zsidók előtt lett átadva, egy ilyen szerződés nem elég erős ahhoz, hogy terhelt ingatlanból is be lehessen hajtani. Azt mondja, talmudva hall, hogy a dajle mikraj. Először is, hogyan lehet egyáltalán bármennyire érvényesnek tekinteni egy ilyen szerződést, akkor az perzsául volt, és ugye a zsidók előtt, két zsidó tanú előtt lett átadva, a tanúk csak akkor tekinthetőek érvényes tanuknak, ha el tudják olvasni és meg tudják érteni a szerződés tartalmát. De ők nem tudják ezt megtenni. Azt mondja, Talmud be jadai. De olyan zsidókról volt szó, akik tudtak perzsául. Abba innen száv se imélkö lesz zájef léka. Azt mondja, Talmud, na jó, de van egy másik helyzet is. Hogy egy szerződés a zsidó jog szerint olyan kell, hogy legyen, hogy ne lehessen később hamisítani. Hogyan érték el, hogy ne lehessen egy szerződést hamisítani? Hogy már a hamisítás alatt azt értjük, hogy van egy szerződés, ami érvényesen meg lett írva, és később valaki kitörölt belőle valamit, és valami mást írt be a helyére. Na most hogyan érték azt el a zsidó bíróság, hogy ezt ne lehessen csinálni? Hogy leöntötték valamilyen anyaggal a kész szerződést, ami az egész dokumentumot így elsötétítette, és ha valaki kiradírozott valamit a dokumentumban, akkor lehetett látni, hogy itt volt egy radírozás. Most a perzsák ugyanezt nem csinálták, tehát akkor megint csak van egy probléma a perzsa szerződéssel, ami miatt ezt nem kéne, hogy érvényesnek tekintsük. Azt mondja, a Taubadav Cinan. De azt mondja, itt egy olyan perzsa szerződés volt, amit ugyanúgy leöntöttek ilyen anyaggal, beáztattak ilyen anyagban, mint amit a zsidók szerződései. Abba innen szarik se jachszim, nyon, és se stábe sita, achrain, ve léka. Azt mondtam, na jó, de van még egy dolog, amiben a zsidó szerződés és a perzsa szerződés eltért abban az időben. Volt egy attól való félelem, hogy a szerződés végére odaírnak valamit. Tehát, hogy van a szerződés szövege, és alatta vannak a tanúk, a szerződés vége és a tanúk közé odaírnának valamit. Hogyan oldották meg, hogy ez ne történjen? Hogy a szerződés végén mindig újra összefoglalták a szerződés lényegét. És akkor tudtad, hogy ami utána van, az már biztos, hogy hamis. Előtte pedig nem lehetett kitörlés vagy radírozás nélkül beírni valamit. Ezt a perzsák nem csinálták. Akkor megint csak van egy ok, ami miatt nem kéne, hogy kósernek tekintsük az ilyen szerződést. Azt mondja, a Talmud bemehader. Szóval, de ez egy olyan szerződés volt, ahol még ezt is csinálták. Hiába perzsa szerződés volt, a perzsák általában ezt nem csinálják, itt mégis csinálták. Ija, hímem, sábdi, nami. Azt mondja, a Talmud, jó, de ha ez így van, akkor miért csak a nem terhelt ingatlanokból lehetne behajtani ilyen szerződéssel? Akár a terhelt ingatlan, ez olyan gyönyörű szerződés, és mindenben megfelel a zsidó szabályoknak, akkor ezt általánosan el kellett volna fogadni. Miért csak egy ilyen kitétellel, hogy a nem terhelt ingatlanokból lehetett volna általa behajtani? Azt mondja, a Talmud lész le kala. Azért nem, mert egy olyan szerződés, ami perzsával volt írva, ami nem volt a zsidók által beszélt, köznyelven beszélt szerződés, annak nem ment híre a zsidók között, és ezért nem ment híre annak, hogy ez az ingatlan már fedezetül be van vonva ennek a szerződésnek az okán, és ezért az, aki azt az ingatlant megvette, nem vonható felelősség, és nem lehet tőle behajtani, azt mondja, hogy ne arra, hogy nem tudtam erről. Ugye ma ez nem probléma, az ember elmegy a földhivatalba, és megnézi, hogy ez az ingatlan már terhelte, vagy sem. De ebben az időben csak a hírekből hallottad, hogy eladta a Schwarz az ingatlanját valakinek, akkor nem fogok jönni, és én is megvenni azt. De ez egy olyan szerződés, hogy perzsául van, egy ilyen szerződésnél ez nem feltétlenül igaz. Oké. Újabb kérdés. Balminél és Lakis, mert a Jéhanan, Édi meg a szumilak ket, és mely szem, ki sémisz évdeki havim máu. Mit mondtunk az előbb? Hogyha az aláírók perzsák, bocsánat, nem perzsák, pogányok, és a nevük is egyértelműen pogány, akkor azt a szerződést el lehet fogadni. Mi van akkor, hogyha az aláírók zsidók, de pogány nevük van? Akkor mi a helyzet? Amel lejjj, lejjba lejjadeinu ele lukusz filusz, Végsárnó? Azt mondta el neki Rabbi Jaichanan, tudod mit? Egyszer volt egy eset, ami ilyen volt, egy lukusz és lusz aláírású get, Végsárnó? És azt megengedtük, hiába ilyen egyértelműen pogány nevük volt az aláíróknak, de az aláírók zsidók voltak, ennek ellenére azt mondtuk, hogy a get az érvényes. De dávka lukusz filusz, de lősz hihi iszről, de mászkib is mély szájú. És direkt két ilyen névnél engedtük ezt meg, ahol a két olyan nevű volt, a Lukusz és Lusz, ami egyértelműen egy nem zsidó név, egy pogány név, és ezért nem merült volna föl, hogy bárki az átadás tanúgyaként is elfogadja őket. Ával sem egy szaldach, rindes, hihé is szalda, mászkim is megy szájú. Laj. Egy olyan név, amit félig pogányok is használnak, félig zsidók is használnak, egy ilyen névvel nem engednénk meg a getnek az érvényességét, mert ugye tartanánk tőle, hogy valaki félreértés, azt hiszi, hogy esetleg az aláírók zsidók, és ezért az átadást is előttük csinálná, miközben igazából pogányok, és ezért ezt nem engednénk meg. Oké. Okay. Ezek szerint, hogyha olyan nevű aláírók vannak, akik egyértelműen pogány nevűek, de mégis kiderül, hogy zsidó, azt nem engednék meg. Oké. Okay. Észvején, van egy brájta, ami ezzel szemben megy. Mit mond a brájta? Gitina baj, mi mindig lesz a jámve, édim, szöjszmim a lejjem, áfalpis, és mely szélyem, ki sém, és évdek, ki hamik sénim, és a brévi szörsöve hull, és mely szélyem, ki sém, és évdek, ki hamim. Azt mondja a brájta, hogyha jön egy válólevél a tengeren túlról, akkor is, hogyha az aláírói pogány nevűek, ezt a getet el lehet fogadni. Miért? Mert Izraelen kívül, külföldön a zsidók többségének a neve az pogány név. Akkor mit látok ebből, hogy a brájta mégis elfogadja, hogyha pogány nevűek az aláírók, ha tudom róluk, hogy zsidók. Azt mondja, Talmud, haszam, kedek tánítám, mint ne se rövi, strass, vagy huszlass, mely szem, és mely szemdéke, hami. Az egyik lehetséges válasz, hogy oké, Rabbi Yochanan nem a külföldről jött getről beszélt, hanem az Izraelen belül készült getről. És erre mondta azt, hogyha pogány nevűek az aláírók, akkor is, hogyha tudom, hogy zsidók, akkor sem szabad elfogadni. De hogyha külföldről jöttek a getek, jött a get, akkor igenis el lehet, ő is elismeri, el lehet fogadni, mert ott ez egy elterjedtebb dolog, hogy a zsidóknak pogány nevük van. Vika de amárkim a snisze balminei, upasötlém a snisze, mások szerint pedig az egész párbeszéd és Lakis és Rabbi Yochanan között nem úgy zajlott le, ahogy mi ezt előttleg olvastuk, hanem megkérdezte tőle, hogy lehet-e az ilyen getet jónak tekinteni, és pont, hogy erre a brájtára hivatkozva azt válaszolta neki Rabbi Yochanan, hogy el lehet fogadni, hiszen látjuk, hogy a brájtában is erről van szó. Oké. Okay. Következő misnához érkeztünk, és egy olyan témáról van szó, amit már korábban említettünk, amiről korábban már tanultunk. Ugye az egyszerű esete a várólevélnek az, hogy a férfi átadja a várólevelet a feleségének. Ugye egyel ritkább eset, de mégis előfordulhat, hogy a várólevelet nem személyesen adja át, hanem egy megbízott révén, egy küldött révén küldi neki. Oké, okay. Itt kétféle küldött létezik. Van az a küldött, amit a férfi nevez ki, és van egy küldött, akit a nő nevez ki. Mi a különbség a két küldött között? A nő által a különbség az alapvetően az, hogy mikor jön létre a válás. Ha a férfi nevezi ki a megbízottat, ha ő nevezi ki a küldöttet, akkor a válás akkor jön létre, amikor a megbízott átadja a várólevelet az asszonynak. Ha az asszony az, aki kinevezi a megbízottat, a küldöttet, akkor mikor jön át létre a válás? Amikor a férfi átadja a levelet a megbízottnak. Ugye? Ki kinek a meghosszabbított keze? A férfi megbízottja a férfi meghosszabbított keze, a nő megbízottja a nő meghosszabbított keze, és ennek megfelelően van a különbség, hogy mikor jön létre a válás maga. Mégis a Talmud egy érdekes dolgot mond, hogyha a férfi odaadja a várólevelet az általa megbízottnak, fölmerül, hogy hiába ő az, aki a megbízó, miután átadta a várólevelet, már nem tudna visszalépni, és tulajdonképpen a válás már létrejött az ő által a megbízott személy révén. Ugyanez a kérdés fölmerül a válásnál, és fölmerül a szolga felszabadításánál. Ugye korábban már mondtuk, hogy a Talmud több tekintetben összehasonlítja a válólevelet a szolga felszabadító levelével. Vannak dolgok, amiben a kettő hasonlít, van, amiben eltér. Mi lenne a logika abban, hogy létrejön a válás, vagy felszabadul a szolga, attól a pillanattól, hogy a férfi átadja a várólevelet a saját maga által kinevezett megbízottnak? Hol lenne ebben a logika? A logika az, hogy zachin le adom se lejbe fanav. Én szerezhetek valamit egy embertársamnak, akkor is, ha ő nem bízott meg. Tegyük fel, hogy én találok az utcán egy aranyórát, és azt mondom, ezt az aranyórát Schwarz kedvére, Schwarz számára szerzem meg. Oké? Okay? Akkor Schwarz nem kell, hogy megbízzon engem azzal, hogy én szerezzem meg azt az aranyórát a számára, ha én saját akaratomból az ő megkérdezése nélkül ezt megteszem, akkor az az aranyóra Schwarzé lesz. Miért? Mert Zachinla Adam Schleibe Fanam, én szerezhetek érdemet valakinek az ő tudta és megbízása nélkül is. Például egy szolga bizonyára nagyon boldog lesz, hogyha megtudja, hogy felszabadul. Akkor amikor én megkapom a várólevelet az ő urától, hogy ezt vigyem el neki, akkor azzal tulajdonképpen már megszerzem, bocsánat, nem várólevelet, felszabadító levelet. Megkapom a felszabadító levelet a számára, akkor azzal megszerzem a felszabadító levelet az ő számára, anélkül, hogy ő megbízott. Olyan vagyok, mintha megbízottja lennék, pedig nem is ő bízott meg. Engem megbíz az ura, de amikor megkapom a várólevelet az urától, akkor kicsit olyan már, mint hogyha ő a szolga is megbízott volna, hiszen egy érdemet szerzek a számára. És ezért az ura már nem léphet vissza, ugyanúgy nem léphet vissza, mint hogyha odaadta volna már magának a szolgának a felszabadító levelet, onnantól fogva nem mondhatja azt, hogy bocs, mégsem gondoltam komolyan. A kérdés az az, hogy ugyanez a helyzet-e a válással. Ugye a felszabadít, a szolga felszabadításánál a felszabadító levél és az azáltal elnyert emberi szabadság az egyértelműen egy pozitív érdem. Semmilyen negatívum vagy veszteség nem jár vele. És ezért az egy egyszerűbb eset, és azt mondjuk, hogy valóban ott az ura által megbízott személy az egyben olyan, mint hogyha a szolga számára szerezne érdemet, mintha a szolga is megbízta volna, és ezért nem lehet visszalépni. De a válólevél vivésére megbízott személy az ugyancsak ilyen. A kérdés az oda konkludál, hogy valójában a válás az csak egy pozitívum a nő számára, vagy esetleg van benne valamilyen veszteség, és ezért, amíg ő nem veszi át a getet, addig én nem szerezhetem meg számára a getet, mert akkor valamilyen veszteséget szereznék a számára, a veszteséget nem lehet megbízás nélkül szerezni. Nyereséget, érdemet lehet, de veszteséget nem. És ez lesz a kérdése a Misnának. Mishnah azt mondja, hogy mert engedzele isti, és társékhozzele avdi, imracolákzom, és nem jákzodivre mér. Az első vélemény az, ha valaki azt mondja valakinek, hogy add át ezt a várólevelet a feleségemnek, vagy add át ezt a felszabadító levelet a szolgámnak, akkor visszaléphet mindkettőből. Ez a miért véleménye. Hami mérmi bigitén asim, a bölcsek viszont azt mondják, hogy nem. A várólevélből valóban még visszaléphet, majd ahogy majd mindjárt látni fogjuk, hogy miért, de a felszabadító levélből nem. De fisze zachin adam sülejbe fanna, ve én havin laj, elbe fanna. Ugyanis egy szhuszt, egy érdemet szerezhetek az egy másik embernek az ő tudta és megbízása nélkül, de egy veszteséget nem. A szolga számára, amikor én a megbízott viszem a levelet, mert olyan, mintha megszereztem volna az ő kedvére, az ő számára, ezért az uram, vagy az ő ura nem lépett vissza. Miért szerezhettem meg a szolga számára az ő megbízása nélkül? Mert én szerezhetek érdemet valakinek a kedvére az ő megbízása nélkül. A szolga számára a felszabadulás az nem több, mint érdem. Az asszony számára viszont egy veszteség is a válás, nem csak egy érdem, hogy egy nyeresség, hanem egy veszteség is. Honnan tudjuk ezt? És én jelzős, hogy lajlazon ez ábdai rásáj, és lajlazon Isten, én rásáj. Például a férfi, vagy a szolga ura mondhatja, hogy ő nem látja el többet a szolgáját élelemmel. A feleségére nem mondhatja ezt. A feleségét kötelessége ellátni élelemmel. És mint ilyen, a feleség számára például ebből a szempontból egy veszteség a válás, mert eddig a férje el kellett, hogy tartsa. Most már nem kell, hogy eltartsa. A szolgánál még csak ez a veszteség sincsen, hiszen az ura bármikor mondhatta volna azt, hogy nem tartja el. Amella hen, bár éjúpa iszre szávda min a trumak, sémsúpa iszre az istaj, amrül laj minden sokinjanaj. Azt mondta erre, hogy miért várjunk csak. De hogy ez így van, akkor mondok nektek valamit, amiben a szolga számára is veszteség a felszabadulás. Például, ha a szolga az egy kohénnak, egy papnak a szolgája, akkor mindaddig, amíg a szolgája, addig ehet a trumából a papnak járó papi adóból, adományból. Ugyanúgy különben, ahogy a papnak a felesége is fogyaszthat belőle, mindaddig, amíg ő a pap feleségének számít. Ha ez így van, akkor ez egy veszteség a pap szolgájának, ha felszabadítják, mert mostantól nem ehet a trumából, ugyanúgy, ahogy a feleség sem. Amrulaj, mifné sukinyalaj. Erre azt mondták a bölcsek, nem. Ez nem nem a felszabadulással kapcsolatos, hanem azzal, hogy az ő tulajdonál. Valaki lehetne szolga, és egy másik ember szolgája lesz, akkor már ugyancsak nem ehet a trumából, függetlenül attól, hogy szolga marad. Tehát nem a szolga státusz, hanem az, hogy a szolga státuszban van, és a kohénnak a tulajdona az, ami miatt ő nem ehet, ami miatt ő ehet a trumából, és mostantól majd nem ehet a trumából. Tehát a két dolog nincsen egyértelmű, vagy egyenes összefüggésben, és ezért továbbra is azon az állásponton voltak a bölcsek, hogy a szolga számára a felszabadulás az egy egyértelmű erény, érdem, ajándék, stb. Semmilyen veszteség nincsen benne, és ezért abból valóban már nem léphet vissza a szolga ura, mert abban a percben, hogy a megbízott viszi a felszólító levelet, a megbízott, a hiába az úr által van megbízva, a szolga számára már megnyeri azt a nyereséget, ami a felszólító levéllyel jár. De ugyanez a feleségre nem igaz, mert a feleség számára egy veszteség is a válás, nem csak egy nyereség, hiszen hogyha elválnak, akkor ő többet például már nem bírhat a férje gondoskodásáról, amivel a férj mindaddig, amíg fér, nem léphet vissza. Oké, idáig tartott a misna. Most a Talmud egy kis történettel kezdi. Jasszévre a fundevre a bicskakbere, jöjjszév kmédre a bírméje, Jasszévre a bírméje, vagy a kamenám nem. De Funa és a Yitzchak-bár Jószef ültek a Birmia előtt, és a Birmia egy kicsit szunyókált. Jó volt a mester, de éppen elszunyókált egy picit. Jászef a Funa ve Kamer. És a Juna a mistánkból a következőt akarta kikövetkeztetni. Smájmi namid rabbanan. A Taifesz le Bál Chayv Kana. Úgy tűnik a bölcsek állításából, a mistánkban, hogyha valaki egy követelő, vagy egy, mondjuk egy hitelező számára megszerez valamit, a hitelező felkérése nélkül, akkor az egy érvényes megszerzés. Amellére mi Yitzchakba Rabbi Yosef, a fülöbben makem se havlá chérim. Mire megkérdezte tőle a Yitzchakba Rabbi Yosef, ez akkor is igaz, ha a hitelezett az másoknak is tartozik? A Möllein? Azt mondta neki, igen. Értsük, miről beszélünk. Tegyük fel, hogy Schwarz tartozik Kónnak 100.000 forinttal. Vissza kéne, hogy fizesse Kónnak? Kón megbízhatná Grünt, hogy menjen el, és szerezze meg azt a 100.000 forintot az ő számára. Ez egy tiszta kép, akkor Grün elmegy Kónhoz, és elveszi tőle a 100.000 forintot, amivel Kón tartozik Schwarznak. Mi van akkor, hogyha Grünt nem bízta meg Schwarz, hanem Grün saját hatáskörben elmegy Kónhoz, és megszerzi tőle a 100.000 forintot, és elviszi Grünnek. Azzal a tudattal, vagy azzal a cél, hogy elvigye Grünnek. Pedig Grün soha nem kérte erre, bocsánat, pedig elvigye Schwarznak. Schwarz erre soha nem kérte meg. Mégis, ez esetben, mivel érdemet szerez Schwarz számára, Zachin Ladom Sülei Befonom, az ember érdemet szerezhet valakinek, annak ellen, hogy az illető nem bízta meg. Ugyanúgy, ahogy a bölcsek is mondták, hogy a szolga felszabadító levelét a megbízott megszerzi a szolga számára, annak ellenére a szolga még nem bízta meg ezzel. Erre azt kérdeztem, hogy Yitzchak, várjál csak. Akkor Grün megszerzi a 100.000 forintot Kóntól, Schwarz számára, annak ellenére, hogy Schwarz nem bízta meg. Oké. De ez akkor is így van, amikor Kohn nem csak Schwarznak tartozik, hanem tartozik Kovácsnak is? Akkor, amikor megszerzi Grün Schwarz számára a 100.000 forintot, akkor lehet, hogy ő érdemet szerez Schwarznak, de közben károsítja Kovácsot. Mert Kovácsnak nem lesz miből behajtani az ő felé való tartozását, kintlevőségét Kohnnak. Mert azt mondták, én? Igen, ez esetben is megszerzi. Miért? Mert mit mondanak a bölcsek? Hiába itt van az a szolga ura, akinek van egyfajta követelése a szolgával szemben, a szolga számára mégis megszerzi a felszabadító levelet a megbízott, annak ellenére, hogy a szolga nem bízta meg, és annak ellenére, hogy ezzel károsítja az urat. Ugyanígy Grün megszerzi a 100.000 forintot Schwarz számára, annak ellenére, hogy ezzel károsítja Kovácsot, aki ugyancsak tartozik Kónnak. Adach, Itaer, Beure, Birmia. Ahogy ezen beszélgettek, fölébredt a Birmia, ugye a mester, Amrelejó, és azt mondta nekik, Dárdaki, gyerekek, Amrelejó, Rabbi Eichana, a Teifesz, Bálkai, Makrim, Sikhavna, Hénim, Lajkana. Nincs igazatok. Abban az esetben, amikor Grün megszerzi a 100.000 forintot Schwarz számára, Kontor, nem számít ez a megszerzés megszerzésnek, ha Schwarz erre nem bízta meg, hogyha Kohn Kovácsnak is tartozik. Miért? Mert ő ugyan érdemet szerez valakinek, de közben károsít egy harmadik szemét. Bim toimel misnösszeinu. És hogyha azt találnátok mondani, na jó, de hát a mi misnánkból nem így tűnik, hiszen a szolga megbízó levelét, a megbízott, nem megbízó levelét, felszabadító levelét, a szolga felszabadító levelét, a megbízott megszerzi a szolgának, annak ellen, hogy a szolga nem bízta meg, és annak ellen, hogy ezzel károsítja az urat magát, és ezt hoznátok érvként, vagy bizonyítékként, ahogy ezt próbálta tenni Rav Huna is, azt mondom nektek, hogy ez más. Kalaimért nuk, kalaimért zahudami. Ez más. Miért? Mert itt az ura maga mondta, hogy vigyed a felszabadító levelet a szolgának. Akkor ez olyan, mintha ő maga is beleegyezett volna, nem úgy egy normál esetben, amikor Grün megszerzi a 100.000 forintot Kontól Schwarz számára, ott nem Kohn bízta meg, itt mégiscsak Kohn, tehát a szolga ura bízta meg, hogy vigye a felszabadító levelet, és ezért a kettő között nem lehet egyenlőséget tenni. Kedves barátaim, látom, hogy Kata kérdezi, tehát szolgai státusz számít nem az, hogy kinek a szolgája. Igen, ebből a szempontból igen. Ami azt jelenti, hogy ebből a szempontból, hogy a truma evés érdemét, vagy esélyét, lehetőségét, jogát elveszti a szolga, az nem abból fakad, hogy felszabadult, abból fakad, hogy már nem Kohnnak a szolgája. Ő akkor is elvesztené ezt, hogyha a Kohn eladná őt valaki másnak szolgaként, és akkor már nem kohanitának lenne a szolgája, akkor ugyanúgy nem ehetne a trumából. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma este ebben a késői órában. Holnap folytatjuk a tanulást, és még van 4 daf, amivel le vagyunk maradva a Szota traktátusban is, úgyhogy azzal is kell folytassuk. Van még bőven feladat a következő napokban, hetekben. Köszönöm szépen mindenkinek egy fantasztikus, szép nyarat és elkövetkező napokat kívánok, a legjobbakat a viszontlátásra, viszonthallásra.